Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az új sorozatunkon, a négy részből álló sorozatunkon, amelynek a fő címe, hogy sorsunkat meghatározó Jézusi tanítások. Ebben a sorozatban Jézus Krisztusnak a hegyi beszédében elmondott gondolataiból válogattunk négy témát, és a mindegyik téma a Máté evangélium a 7. fejezetében van, ugye Jézusnak ebből a nagyon nagy ívű beszédéből, a hegyi beszédből. És miért ezt a címet adtuk ennek az egész sorozatnak, hogy a sorsunkat meghatározó Jézusi tanítások? Tudnélik, a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy ez az élet nem végcélja az ember létének. Ez az élet arra van, hogy mi felkészüljünk valamire. Felkészüljünk egy életre, az örök életre. Tudnélik, a bűnesetet követően ki kell, hogy mondjuk, hogy a bűneset az egyenlő a halállal, az elveszéssel. De az Isten megváltási tervében Jézus Krisztus áldozata által nekünk örök életünk lehet. És ez a földi élet nem más, mint lehetőség felkészülni arra az életre, amit Isten az embernek eredetileg is szánt és akart adni. De nézzük meg azt, hogy mi dönti el azt, hogy az ember örök életet nyerhet, vagy nem nyerhet örök életet. Mindenek előtt ki kell, hogy mondjuk, hogy saját magunk döntjük el ezt a kérdést. Az Isten tudnélik az igéjében egyértelmű mércét állít fel, és egyértelműen elmondja azt, hogy ki üdvözülhet, és ki nem üdvözülhet. Az ige világossá teszi, a Jézusi tanítások ugye végig szinte erről szólnak, figyelmeztetés, óvás, felhívás, ki üdvözülhet, ki nem üdvözülhet. És az ember kezében van a döntés, hogy melyiket választom. De az Isten mit tesz az igéjében? Mit mondtunk? Ugye elénk tárja azt a mércét, aminek alapján az ember üdvözülhet. És ezek közül fogunk látni négy ilyet, illetve figyelmeztetést, óvást, felhívást, ami az embernek az örök sorsát határozza meg a Jézusi tanítások alapján. És éppen ezért a mai alkalommal mindjárt az elsőt át fogjuk tekinteni, és ez nem más, mint a Jézusi mondás, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Tudnélik, a Biblia azt mondja, Jézus azt tanítja, hogy nekünk olyan jellemet kell itt a földön megszereznünk magunk erejéből, nem, az ő segítségével, ami alkalmassá tesz bennünket az örök életre. Az igében Jézus megmutatja azt, hogy mik ezek az elvek, minek alapján üdvözülhetünk. De ugyanez a Jézus, aki elénk tárja ezeket a dolgokat, ezt a magas erkölcsi kívánalmat, ugyanez a Jézus mit ígért az ő távozásakor a földről? Minden nap ti veletek vagyok a világ végezetéig, hogy segítsek ezeket az elveket megvalósítani. De nekünk figyelni kell erre, meg kell értenünk, és, hadd mondjam, önvizsgálatot tartani, hogy tényleg mi is van a mi szívünkben, a mi életünk ilyen-e, vagy pedig még rengeteg javítani valója van az Istennek, Jézus Krisztus által, a lélek által mi rajtunk. Tehát az első ilyen hatalmas figyelmeztetése Jézusnak Máté evangélium a 7. fejezetében olvasható az első versben, de nem csak az első verset fogjuk elolvasni, hanem az első 5 verset fogjuk elolvasni, mert csak is ennek alapján érthető meg igazából ez a gondolat, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Tehát olvassuk el Máté evangélium a 7. fejezetének az első 5 versét. Jézus ezt mondja: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, és mint ahogy említettem, az első versnek a megértése a bibliai szakasz második részének a megértésétől függ. Mindjárt szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hallottuk-e már az életben ezt a mondást, a szálka és a gerendának a mondását. Azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan halljuk, használjuk ezt a kifejezést, de hadd kérdezzem, hogy általában milyen összefüggésben, vagy milyen értelmezésben használjuk ezt a kifejezést? Mi az a helytelen értelmezés, ami nem a jézusi gondolatnak a közvetítése? Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy ne tegyük kritika tárgyává a másik embert, hiszen mi is bűnösök vagyunk. Hogy jönnék én ahhoz, hogy a másik embernek szóljak bármilyen hibájáért, amikor én magam is bűnös ember vagyok? Vagy például, ugyanabban a dologban, mondjuk például valaki nagyon, most a temperamentumosat azt nem jó értelemben mondom, hanem mondjuk fellobbanó, ingerlékeny, és egyszer csak látja a másiknál, hogy ezt teszi, de hát akkor ne szóljak neki, hát hiszen én is lobbanékony és türelmetlen vagyok. Na most Jézus vajon ezt akarta mondani ezzel a hasonlattal, amit mond, hogy miért nézed a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Sőt, sokszor még azt is mondják, hogy hát igen, hát az én bűnöm sokkal nagyobb, sokkal súlyosabbakat vétek, mint az a másik ember annak az adott életnek az adott területén. Na de nézzük meg, hogy mennyire nem ez ennek a mondásnak az értelme. Nézzük meg, hogy honnan látjuk ebből a felolvasott ige szakaszból azt, hogy ennek a mondásnak nem lehet ez az értelme, hogy ne szóljunk semmit a másiknak, mert hiszen mi is mindannyian bűnösök vagyunk. Igen?
Hogy azt mondja, hogy utána vesd ki a szálkát a te atyád fia szeméből, tehát hogy amikor mi megteszünk valamit, utána kötelességünk lesz.
Így van, pontosan. Tehát a végén azt mondja, hogy majd fogunk erről beszélni, hogy mik azok a feltételek, hogy mit kell megtenni, de utána akkor viszont gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Tehát a Biblia egyértelművé teszi azt, hogy az Isten felelőssé tesz bennünket, egyik embert a másik érdekében, hogy ne hagyjunk szó nélkül bizonyos dolgokat, amelyben lehetőségünk lenne javítani, szólni, egy hibára figyelmeztetni az embert. Hadd mondjam, a Bibliának ez egy alaptanítása. Kicsikét távolabbról szeretném ezt a gondolatot kezdeni, de emlékszünk arra, hogy amikor Kain megöli Ábelt, és utána az Úr megkérdezi tőle, hogy hol van a te atyád fia, akkor mit mond Kain? Hát, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Hadd mondjam, igen, őrizője vagyunk egymásnak, őrizője vagyunk. Ha látjuk, hogy valaki rohan a szakadék felé, akkor mit fogunk mondani? Ölbe tesszük a kezünket, hát szaladjon, egyel kevesebb. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye, hogy nem ezt mondjuk. Hanem megpróbáljuk, vigyázz, ott egy szakadék van. Tehát igenis, hogy a figyelmeztetés, a veszélyekre, a hibákra való figyelmeztetés felelőssége és kötelessége az embernek, az Isten ránk ruházta ezt a kötelességet. És egy-két igét szeretnék csak olvasni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire ezt tanítja a Szentírás, hogy igen, felelősek vagyunk egymásért, és nem lehetünk közönösek a másik emberrel szemben. Példabeszédek könyve 27. fejezetének az 5. versét nézzük meg. Példabeszédek könyve 27. fejezet 5. verse. Mit mond? Nagyon érdekes ige. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Mit mond? Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Tehát inkább fedd meg, akár nyilvánosan, határozottan fedd meg. Ez sokkal többet ér, mint hogy titokban babusgatod, szeretgeted, de nem világítasz rá a hibájára. Igen, jobb a dorgálás a titkos szeretetnél. Vagy nézzünk meg egy másik igét, ami még nagyon, talán még ennél is markánsabban fogalmazza meg az ember kötelességét embertársai iránt. Azt mondja Ezékiel könyve 3. fejezetének a 17-18. Verse, nagyon fontos igehelyez. Azt mondja, embernek fia, őrálóul adtalak én téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy igen, az Isten mindannyiunkat őrálló rendelt, akik megismertük az ő beszédét, mit? Az örök élet beszédét. Hogy lehet az örök életet elnyerni? Mi ezzel adósok vagyunk a másik embernek, és figyelmeztetni, ha lehetőségünk van rá, az igaz, a helyes utat bemutatni. Igen, ha ő ezt nem követi, ő az ő vétke miatt el fog veszni. De ha én nem intettem meg, akkor az Isten rajtam számon kéri, hogy én miért nem tettem meg azt, amivel ő engem megbízott. Tehát akkor hadd mondjam, és térjünk rá, akkor ezek után még egyszer vetítsük ki az alapigét, Máté evangélium a 7. fejezet, első 5 verse. Tehát, miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Még egyszer most hadd tegyem föl, azt a kérdést, hogy akkor mi a szálka? Mi az a szálka, amit a másik ember szemében meglátok? A bűn. A bűn. Egyértelmű, hogy az a bűn. Na de hadd mondjam, akkor a gerenda, mi nem a gerenda? Nem a gerenda nem az én nagyobb bűnöm. Hogyha ő kicsit volt ingerült, én sokkal nagyobb ingerültségre vagyok hajlamos, akkor az enyémben gerenda van. Nem ez a gerenda. Itt kanyarodunk vissza az első Biblia vershez, mert az első Biblia versnek a magyarázata, amit itt Jézus elmondott itt a szálka gerenda hasonlattal. Akkor mi a gerenda az én szememben? Az ítélkező lelkület. Azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jézus arról beszél itt ebben a felhívásában, hogy az embernek a legnagyobb bűneinek az egyike az ítélkező magatartás, az ítélkező lelkület. És utána majd még fogjuk részletezni a második részét, csak ez ennek a lényege, hogy szabadulj meg az ítélkező lelkülettől, és utána gondoljál majd arra, hogy segíts a te atyád fiának a szeméből a szálkát kivenni, akkor is, hogyha még a te szemed is tele van szálkával. De a gerendát távolítsd el, az ítélkező lelkületet. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent az ítélkezés? Mit jelent az ítélkezés? Mert ha ezt nem tisztázzuk, akkor nem is értjük meg igazából a jézusi tanítást. Ítélkezés az, ha például látok egy embert, beszélek egy emberrel, és mond nekem valami olyasmit, amiről én tudom, hogy nem igaz. Most füllentett, nem mondott igazat. És akkor mit mondok? Te hazug vagy. Tehát véleményt alkotok őróla, ítéletet mondok, hogy ő egy hazug ember. Ez az ítélkezés. Na most hadd kérdezzem meg, hogy ez miért szörnyű? Mert ilyenkor az ember nem arról a tettről mond véleményt, hanem magáról az emberről. Hadd kérdezzem meg, hogy a cselekedeteket, a tetteket, a szavakat, amiket látunk magunk körül, hallunk magunk körül, meg kell-e ítélnünk, vagy nem? Meg. Mindent. Mindent meg kell ítélnünk, amit hallunk, amit látunk. A cselekedetet, a szót. Miért? Mert gondoljunk bele abba, hogy minden hat ránk. Hat ránk. Ha hallok egy beszédet, látok egy magatartásformát, és én nem teszem azt az ige ítéletének a mérlegére, hogy ez jó vagy nem jó, akkor könnyen sodródhatok az árral, és én is azt cselekedhetem. Tehát a cselekedeteket, magukat meg kell ítélnünk, hogy az jó vagy nem jó. De az embert magát elítélni soha nem szabad. Tehát a cselekedetet igen, minden magatartásformát, hogy engedjük-e, hogy a szívünket formálja, vagy elutasítjuk azt a magatartásformát, a magatartást, még egyszer mondom, vagy a beszédet, de az embert magát elítélni nem ítélhetjük el. Ez az ítélkezés, amikor mások felett véleményt mondunk. Ítélkezünk. Hadd kérdezzem meg, könnyen belecsúszunk ebbe a hibába? Hányszor ítélkezünk emberekről? Ó, ez egy tolvaj. Ó, ez egy lusta. Ó, ez ilyen vagy olyan. Kimondjuk kerek-perec az ítéletet, a véleményt egy-egy emberről. Álljunk meg akkor itt ennél a részletkérdés, nem is részletkérdés, de ennél a részénél inkább azt mondanám a gondolatmenetnek, és tegyük fel azt a kérdést, hogy miért helytelen az ítélkezés? Miért óriási bűn, miért helytelen az ítélkezés? Az első, amit mondani szeretnék, hogy az ember nem láthat a másik ember szívébe. Mi egy embert nem azonosíthatunk a bűnével. Nem látjuk, mi van a szívében belül. Szeretnék elmondani most kettő példát. Egy valóságos példát, és utána ennek a példának az alapján egy kitalált történetet. Soha nem felejtem el, ismerősök körében, szomszédságban, stb. Anyukám egyik alkalommal jön haza, piac mellett lakunk, és mondja, hogy képzeld el, mit láttam, hogy az egyik lakó, az egyik szomszéd a piacon vásárolt, és kérte valamit kért ott a zöldségestől, az megfordult, és hátulról vette, és addig ő a szatyrába pakolt abból a másik élelmiszerből, hogy ne lássa, tehát lopott élelmiszert. Hozzáteszem, nagyon jó módú emberekről volt szó. Hát anyukám nem tudott hova lenni, hogy hát ilyet, hát teljesen oda volt. Úgy mondta nekem a történetet, hogy mit látott. Hadd kérdezzem, hogyha mi ennek alapján azt mondjuk erről az emberről például, hogy tolvaj, ez jogos-e a mi részünkről, vagy nem jogos?
Jogos.
Nem jogos. Ugyanezt a történetet elmondom például lopás. Effektíve lopás történet. Mit tudom én, elmegy egy néni a piacra, és kér valamit, és amikor elfordul az eladó, két szem narancsot betesz a táskájába. Lopás vagy nem lopás? Lopás. És honnan tudjuk például, hogy ennek a szegény néninek van egy halálosan beteg szomszédja, akinek szüksége lenne egy kis vitaminra, és vágyódna a narancs után, de a gyógyszereit sincs már pénze kifizetni, és ennek a szegény szomszédnak sincs erre pénze, és eltett két narancsot, hogy annak a szerencsétlen éhhalál, vagy én nem tudom milyen betegségben szenvedő, nem éhhalál, szóval valamilyen betegségben szenvedőnek adja. Hadd kérdezzem, másképp fest a történet? Ettől még nem helyes, hogy elveszi azt, mert mondhatta volna annak a zöldségesnek, hogy adjon két narancsot, mert nem tudom, de értjük. De önmagában egy tedből nem tudod, nem szabad, nem is nincs. Nem vagyunk ebben a helyzetben, hogy megítéljünk valakit. Nem vagyunk ilyen helyzetben. Például, kit mondjunk, férjet vagy feleséget? Hát, bocsánat a feleségektől, most feleséget fogok mondani. Mondjuk halljuk, többen vagyunk, és halljuk, hogy a feleség csúnyán rámordul a férjére. És akkor azt mondjuk, hogy na hát ez egy zsémbe zsörtölődő asszony. Helyes, hogy ezt mondjuk? Nem. Nem tudhatjuk, hogy mennyi teher volt már rajta, hogy mi billentette ki őt abban a pillanatban végső soron a nyugalmára, hogy nem azonosíthatjuk a bűnével. Lehet, hogy már mióta küszködik az ingerültség bűnével, és most valami miatt beleesett, és megbélyegzem, hogy ő a házsártos zsémbes asszony. Értitek, nem tehetjük. Hadd kérdezzem meg, hogy kié az ítélet? Kié az ítélet? Melyik isteni személyé? Jézusé. Mit mond Jézus? Az atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Egészen a fiúnak. Ő itt járt közöttünk, itt volt közöttünk. Igen, ő is emberré lett, mi érettünk. Az ítéletet egészen a fiúnak adta. És hadd kérdezzem, miért csodálatos, hogy isteni személy Jézus Krisztus ítél meg bennünket? Mert ő belelát az emberi szívbe. Ő ismeri a ki nem mondott szavakat, ismeri a lelki vívódásokat, gyötrődéseket, amelyekkel küszködünk évek, évtizedek óta. Ő tökéletesen megért bennünket, és ő az egyedüli, aki igazságosan tud ítélni. Mert nem csak a külsőt nézi, hanem nézzük meg csodálatos ige Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 3-tól az 5-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, mit mond itt az ige Jézusról. Ézsaiás 11. 3-tól 5-ig. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Most ezt kihagynám, ezt a második részletet, mert ez már a végső ítélet lesz, amikor valaki visszautasítja ugye ezt az ő szeretetteljes kegyelmét, és utána viszont azt mondja, hogy derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Tehát Jézus az, aki az ítéletet ki fogja mondani, hiszen ő minden emberi szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért, irgalommal, kegyelemmel és szeretettel fogja, de igazsággal megítélni az embert. Hadd kérdezzem meg, milyen csodálatos, hogy az ítélet nem ránk van bízva. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek Jézus korában, akik ott éltek Jeruzsálemben vagy a környékén, akik ismerték ugye ott az embereket, milyen véleményt alkottak arról, és milyen ítéletet mondtak magukban arról a latorról, akit Jézus mellett ugye a jobb latornak szoktuk nevezni, megfeszítettek, hogy ítélték volna el? A gonosztevő gyehennára való ember. De Jézus belelátott az ő szívébe, és kegyelmet kapott. Mi nem láthatunk bele egyik a másik embernek a szívébe. Hadd kérdezzem meg, hogy Pál apostolról milyen ítélet születhetett az ő megtérése előtt. Ő a kegyetlen, a gyilkos, az üldöző. És mi lett Pál apostolból? Igen, tehát mi nem látunk bele egymás életébe, egymás szívébe. Az ítélet egyedül Jézusé. Majd a rengeteg kérlelés, lehetőség adás után, majd ő fog bennünket azonosítani, ha a rosszban benne maradtunk, a rosszal. De addig ő kérlel bennünket, munkálkodik. És mi egyik ember a másik ember felett ezt megtenni soha nem tehetjük. Nézzük meg a másik szempontot, hogy miért hihetetlenül káros és veszélyes az ítélkezés, ha mi mégis a bírói székbe akarunk beleülni. Hadd kérdezzem meg, hogy az ítélkezésben van-e jó szándék? Ugye hát abban általában nincs. Van benne jobbító szándék? Az sincs benne. Van benne részvét, irgalom, könyörület? Szinte leírja az ember a másikat, nem? Te ilyen vagy. Még egy utolsó kérdés ennél a pontnál. Segítünk mi ezzel a másiknak? Már pedig a Biblia mit mond, és Jézus mire mutat példát? Hogy a legvégsőkig segíteni egymást a bűnből való kijövetelben. A legvégsőkig. Egymásért küzdeni, le nem mondani a másikról. Az ítélkezéssel mi tulajdonképpen valakiről lemondunk. És pecsétet nyomunk őre ilyen értelemben. Nem tudom, hogy akik gyereket neveltettek, vagy neveltek. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e az életben. Ugye én, nekem így gyerekeim nincsenek, de sok-sok gyerekkel voltam a családon belül is körülvéve, és látom, hogy általában szülőknél is, és nagyon sok felé, hogy mennyit lehet segíteni egy gyerek jellem fejlődésében. Ugye a tanár urat is, hogyha ezt így megkérdezzük, meg ugye a jellem fejlődésében, azzal, hogyha az ember nem azt mondja, hogy te rossz vagy, te ilyen vagy, hanem ezt most nem jól csináltad, de legközelebb sikerülni fog. Ne csináld ezt, meglátod, neked sem jó. De azt mondja, hogy te egy hazug gyerek vagy, neked nem lehet hinni. Vagy. Ezzel a gyerekben is erősíti azt a tudatot, hogy ő nem jó, és nem a segítségére, hanem az elbátortalanítására, és a rosszban való megerősítésére van az ilyenfajta ítélkezés. Tehát soha nem szabad ezt tenni, mert a gyereknek is csak ártunk vele. Azon kívül ez tulajdonképpen nem más ilyen értelemben az ítélkezés, amikor valakit ítélek, akkor kárhoztatom és vádolom is egyben. És hadd kérdezzem meg, hogy ez a lelkület egyértelműen honnan jön, kitől származik. Ez egyértelmű, hogy Sátántól jön ez a lelkület, nem? Nem akarom most az igéket végig felsorolni, de tele van a Szentírás ilyen igével, hogy Sátán az atyafiak vádolója. Vagy Zakariás könyvében, amikor azt látjuk, hogy a bűnbánó ott áll ugye Jézus előtt, és ott áll mellette Sátán, aki vádolja őt, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. És itt szeretném megkérdezni azt, hogy létezik-e olyan, hogy az embert nem más ítéli el, hanem ki kell, hogy mondjam, hogy sátáni sugallatra magunkat ítéljük el. Létezik-e ilyen? Létezik-e ilyen, hogy önvádban vagyunk? És azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, és én már nem is tudok megváltozni. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolatunk egy-egy jellemhibánkkal kapcsolatban. Nézzük meg, mit mond a Szentírás ezzel kapcsolatban. A Római Levél 8. fejezetében, nézzük meg a 33 és a 34. verset. Római Levél 8. fejezet, 33 és 34. vers. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Tehát mit mond? Ki az, aki ítélkezik, vádol, kárhoztat? Hadd mondjam, bocsánat, ilyen értelemben igaza van a vádolónak? Abban az értelemben igen, hogy ezek a cselekedetek tényleg ilyen rosszak voltak. De ezzel szemben mi az egyedüli érv? Nem lemondani, nem azonosítani vele, mert mi az egyetlen reményünk? Az egyetlen reményünk, hogy Isten, aki megigazít, miért? Mert van az ő jobbján egy szószólónk, Jézus Krisztus, aki az életét adta azért, hogy én abból a bűnből, amiben lehet, hogy 8 éve, vagy 10 éve, vagy 20 éve veszteglek, és nem tudok belőle megszabadulni, de ott van a szószóló az atya jobbján, aki még most is küzd érettem azért, hogy én kijöjjek ebből a bűnből, és győzni tudjak felette. Nagyon érdekes, a szeretet himnuszában, az igaz szeretetről szóló fejezetben, az 1 Korintus 13.7-ben van egy olyan leírása, egy olyan rövid jellemzése a szeretetnek, ugye sok mindent mond itt Pál apostol, csak egyetlen egyre szeretném a figyelmet felhívni, 1 Korintus 13.7-ben, Azt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A két középsőt szeretném kiragadni, mindent hisz, mindent remél. Most hadd kérdezzem, az igazi szeretettel teljes ember, az egy naív ember, hogy mindent elhisz? Ez egy naívságot jelent? Nem. Akkor milyen hit? Mit jelent ez? Hisz és bízik és remél abban az igazi szeretet, hogy a másik ember is képes még megváltozni. Lehet, hogy ennyi ideig ebben volt, de bizalmat szavaz a másik embernek. Nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben, vagy hallottatok-e már ilyet. Mondjuk házastársak, elnézést, hogy házastársakról beszélek, de ott általában azért alapvetően több vita fordul elő, mint ugye általában az életben. Mondjuk valamelyik megint elkövet valamit, megint csinál, mert a másikat már nagyon régóta bosszantotta, vagy fájdalmat okozott neki. És akkor esetleg belátja, és azt mondja, hogy jó, legközelebb nem csinálom. Erre mi sokszor a válasz? Ezt már ezerszer mondtad, úgyse hiszem el. Nem tudom, hallottunk már ilyet ebben az életben. És hadd kérdezzem, jogos ez? És ezzel erősítjük a másikat abban, hogy tényleg ne kövesse el azt? Lehet, hogy ezredszer is meghiúsult a fogadalma, de bátorítani, hogy köszönöm, hogy beláttad, imádkozom veled, és érted, hogy tényleg sikerüljön neked ebben győzni, mert tudom, hogy te majd győzni fogsz ebben. Nem tudom, értjük? Ha ott van bennünk az igazi szeretet, akkor nem pecsétet, bélyeget nyomunk rá, hogy te ilyen vagy, hanem segíteni akarjuk őt a bűnből való kijövetelből. Nézzük meg, Jézus nem ezt tette a földi életében? Nem ezt tette? Jézus nem ítélkezett, noha az végső ítélet az övé, de itt a földön nem ítélkezett ilyen értelemben, hanem bizalmat szavazott a legbűnösebb embernek is. Hadd kérdezem, miért szerettek a bűnösök, a vámszedők, a paráznák? Miért vonzódtak Jézus köré? Miért? Nem hányta a szemükre a bűnüket. Nem hagyta jóvá. Nem azt mondta, hogy jól van, csak maradjatok így, de nem kárhoztatta őket. Nem ítélte el őket, hanem segíteni akart nekik a bűneikből kijönni, hogy végérvényesen ne azonosuljanak majd a bűneikkel. Mondjunk erre csak két példát röviden. Az egyik Zákeus, a fővámszedő, ugye a fő-fő bűnösök egyike. Jézus belelát a szívébe. Fölmászik ugye az eperfügefa fára, és Jézus mit mond? Gyere le, ma nálad kell ott lennem. Mit csinál? Bizalmat szavaz az embernek. Volt már ilyen ebben az életben veletek, hogy valaki valamiben bizalmat szavazott, amit pedig nem is nagyon érdemeltetek meg, szárnyat tud adni az embernek. Igen, Jézus ezt tette. Vagy a másik, a házasság törő asszony, a paráznaságon kapott asszony. Jézus nem azt mondta, hogy jól tetted, vagy nem baj, hogy ezt tetted, de mit mond? Nem kárhoztatlak. Azok az emberek, akik odavitték az asszonyt, meg ahogy meg kell kövezni. Elítélték. Kész, ő egy parázna nő. Jézus mit mond? Nem kárhoztatlak. De eredj el, és többé ne vétkezzél. És ez a szeretet, hogy engem nem elítéltek, nem leírtak, hanem bíznak bennem, hogy én meg fogok változni. Ez a szeretet hatalmas ösztönző erő, hogy az ember tényleg megváltozzon. A másik, amit harmadik szempontként szeretném fölvetni, hogy miért helytelen, abszolút helytelen az ítélkezés, ismerjük a hatalmas alapszabályát a Bibliának, a Máté 7.12-t. Mit mond Máté 7.12? Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mi szeretnénk-e azt, hogy a másik ember felettünk ítélkezzen, és kimondja, hogy én ilyen vagyok. Egy-egy rossz megnyilvánulásért, vagy egy-egy helytelen dologért, vagy valami olyasmiért, amivel én magam is küzdök, és szeretnék kijönni belőle. Szeretnénk, hogyha bennünket így megbélyegeznének, és így ítélkeznének felettünk. Azt hiszem, mi sem szeretnénk ezt, és éppen ezért mit mond az ige? Amit nem akarunk, hogy velünk cselekedjenek, azt mi se cselekedjük másokkal, vagy éppen fordítva, amit akarunk, hogy cselekedjenek velünk, mi is azt tegyük másokkal. Olyan érdekes, Azt mondja Ézsaiás próféta, csak egy szót olvasok föl, egy fél mondatot. Azt mondja, akik az embert elítélik egy szóért. Akik az embert elítélik egy szóért. Nem döbbenetes ez az igevers? Igen, sajnos mi emberek erre vagyunk hajlamosak. Menjünk vissza az alapigéhez, a Máté 7, 1-től 5-ig-böhez, és szeretném a következő kérdést feltenni, hogy szerintünk melyik a könnyebb megszabadulni a szálkától, vagy pedig megszabadulni a gerendától? Melyik a nehezebb, melyik a könnyebb? Tessék? Igen. Igen. Hadd mondjam, igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben esete válogathatná tulajdonképpen, nehéz megszabadulni egy-egy fogvatartó bűntől is, de a gerendától is ugyanolyan nehéz, vagy még nehezebb ilyen értelemben megszabadulni. És miért? Miért nehezebb ebben az értelemben a gerendától megszabadulni? Miért? Azt képzeljétek el, bocsánat, minden jézusi hasonlat tökéletes és csodálatos, de most azt képzeljük el, van a szemünkben egy kis szálka. Ugye az eleve töri az ember szemét, és zavarja az ember szemét, és homályos lesz a látásunk, de valamit azért mégiscsak látunk, nem? Legalábbis körvonalakat. De azt képzeljük el, hogy amikor egy gerenda itt van, látunk tőle valamit? Semmit. Az ítélkezés gerendája teljesen elhomályosítja az embernek a látását, és az ember észre sem veszi, hogy ott van a szemében, még azt sem veszem észre, hogy bennem van, és hogy ez a lelkület van bennem, mert elvakultam, mert magamat sem látom meg a tükörbe, hiába tárja az Úr a tükröt elém, az ige tükrét, vak vagyok, mert a gerenda itt van a szememben. Tehát hihetetlenül nehéz ilyen értelemben az ítélkezésnek a bűnétől megszabadulni. Hadd kérdezzem meg, hogy hol látunk egy jézusi példázatban erre egy klasszikus, tökéletes példát, hogy bűnökből, még óriási bűnökből is könnyebb megszabadulni, mint az ítélkező lelkülettől. A farizeus és a vámszedő imája, így van, ez is erre mutat. És van még egy példa, a Jézusnak az egyik legszebb példázata. A tékozó fiú példázat. A tékozó fiú példázat. Mit csinált a tékozó fiú? A kisebbik testvér. Az apjának az összes vagyonát tényleg paráznákkal étette fel, elherdált a szórakozott, belevetette magát a világba, elherdált mindent. És hogy jött vissza? Rongyosan, minden nélkül, azaz semmivel úgy jött vissza. És az atya mit csinált? Örömmel visszafogadta. Ott volt az a szálka, nem is egy szálka, rengeteg szálka a szemében, de visszajött. És ott volt a testvére, az idősebbik testvér. Annak mi volt a szemében? Annak gerenda. Miért? Mert ítélkezett. Hadd kérdezzem meg, a tékozó fiú apja egyszer is szemére hányta a tékozlónak a bűneit? Egyszer sem. Ő elítélte ez és ez, és most te ezt teszed? Ő ítélkezik, ő kárhoztat, ő vádol, és észre sem veszi. Pedig látszólag ő a jó. Látszólag ő a jó, nem? Hát látszólag ő a jó, otthon maradt, ő nem herdálta el a vagyont, stb. És nézzük meg, mit mond a hegyi beszédben itt Jézus. Hogy nevezi a gerendával bíró embert, aki a másik szeméből ugye a szálkát ki akarná venni, és ítélkezik a másik felett. Képmutató. Azt mondja, képmutató. Ez az idősebbik testvér is képmutató volt. Otthon maradt, de milyen lelkülettel? Mi volt a szívében? Ott volt az ítélkezés gerendája. Na most nézzük meg azt a kérdést. Láttuk, hogy miért hihetetlenül veszélyes az ítélkezés, de nézzük meg egész röviden két pontban azt, hogy miből táplálkozik az emberben a másik ember megítélésének a lelkülete milyen gyökérből fakad. Az egyik az az, amit mindenképpen komolyan kell vennünk, hogy az ember a másik emberhez hasonlítja magát, nem az igei mércéhez. Nem az igei mércéhez. Hadd mondjam, én biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik itt ülünk, vannak nálunk sokkal rosszabb emberek. Én ebben biztos vagyok. Ugye? Ebben biztos vagyok. Na de hadd kérdezzem, ez azt jelenti, hogy mi jók vagyunk? Mi tökéletesek vagyunk? Nem. Tehát ha az ember önmagához viszonyítja, és figyeljük meg, hogy mennyire könnyen önmagunkból indulunk ki. Mindenkinek vannak például vele született jó tulajdonságai. Ugye? Mindenkinek vannak. Például én ismertem annyira kegyetlenül Isten tagadó embert, hogy olyat még tényleg nem láttam, ennyire meggyőzött ateistát, és gyűlölködött a vallással szemben, hihetetlen. De volt egy elképesztően jó jellemvonása, a pontosság. Szóval inkább fél órával előbb ott volt, de hogy valahonnan el nem késni. A pontosság, ez jó tulajdonság? Jó tulajdonság. Na most hadd kérdezzem meg, ha az embernek van valamilyen jó tulajdonság, ugye az is Istentől van, ha elismeri az ember, ha nem, és mondjuk ez az ember, mondjuk aki egyébként tényleg nagyon durva ateista volt, elkezdene ítélkezni mondjuk egy becsületes jó ember felett, aki hajlamos arra, hogy néhány percet késsen. Szóval nem tudom, érzékeljük a helyzetet? Ha az ember önmagából indul ki, hogy valamit én nem csinálok, lehet, hogy az egész életem romban van az Isten szemében, de hát én úgy gondolom, hogy hát én nem késtem elő, elkésett, hát akkor nekem jogom van őt elítélni. Mert magamhoz viszonyítom abban a helyzetben, és nem magamat is az isteni mércéhez, és természetesen a másikat is. A másik, amit szeretnék megemlíteni, ami teljességgel egyértelmű ebben a helyzetben, hogy miből táplálkozik, ki kell, hogy mondjuk, hogy nem más, mint a szeretet hiánya. A szeretet hiánya. Figyeljük meg, az előbb már tettem említést, ugye a gyermekekről, ugye, valamilyen más összefüggésben, most egy újabb más összefüggésben szeretném a gyerekeknek a példáját és a szülők példáját előhozni. Ti alapvetően biztos, hogy sok ilyen van ebben az életben, mert mindenféle van már, de ha azt kérdezem, hogy ti láttatok-e már olyan szülőt, aki, hogyha az ő gyereke valami rosszat elkövet, és az iskolában mondjuk behívják a szülőt, és azt mondják, hogy a gyereke ilyen, meg olyan, meg amolyan, a szülő mit csinál? Azt mondja, igen, az én gyerekem ilyen? Nem. Ezer mentséget próbál fölhozni, nem? Hogy de ezt nem azért tette, mert ő belül nem olyan, de most megint a szomszédja rávette erre, vagy nem tudom, csak értjük? Szóval ezer mentséget találunk a gyerekre vonatkozóan. Miért? Mert szeretjük. És nem akarjuk mi magunk sem azonosítani, és bízunk benne, és azért neveljük, hogy kijöjjön abból a bűnéből. És éppen ezért a szeretet, az igazi szeretet nem ítélkezik. De hogyha nincs bennünk szeretet, akkor nagyon-nagyon könnyen elítéljük a másikat, és ítélkezünk. Egy igét szeretném János első leveléből, a 4. fejezet, 10 és 11. verset. Nézzük meg, mit mond az igazi szeretetről János apostol. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Mit mond? A legnagyobb parancs, a szeretet parancsa. Ha ez ott van a szívünkben, elnyerjük ezt Istentől, akkor nem leszünk vádolók, kritizálók, ítélkezők. Ami, és most szeretnék rátérni erre a kérdésre, hogy ami nem azt jelenti, hogy a rosszat jónak fogjuk mondani. Ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a krisztusi, a bibliai tanítás szerint és a lelkülettel fogjuk a másik embert megpróbálni a rossz útról visszatérni, visszatéríteni. Ha az Isten segítségével a gerendát kivetettük, akkor mit mond? Akkor gondoljunk arra, hogy a másiknak is segítsünk megszabadulni az ő bűnétől. Most szeretnék három ige helyet felolvasni. Azt mondja az első igehely Filippi 2:1. Nagyon érdekes, egy felsorolás van itt, de nézzük meg, mi van az első helyen. Ha annak okáért helye van Krisztusban, minek? Az intésnek. Inteni, feddeni, szólni, figyelmeztetni. Utána mondja, ha helye van a szeretet vigasztalásnak, stb. Első helyre az intést teszi. Több felsorolásban az első helyen szerepel ez. De nézzük meg, hogy ezt milyen módon vessük ki a másik szeméből a gerendát, elnézést, a szálkát. A Galata 6:1-et nézzük meg, először a Galata 6:1-et. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az olyat szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Mit mond? Azt mondja, hogy ha előfogja valami rosszat, hibát követ be, mit mond? Szelítség lelkével igazíts útba, és ügyeljél arra, hogy magad is meg ne kísértessél. Nem tudom, hogy ki volt már közülünk így, hogy valamit megláttunk egy másik emberben, és esetleg magunkban, hát ha ki sem mondtuk esetleg, de kőkemény véleményt alkottunk róla. Pú, hogy lehet így viselkedni? És nem tudom, hogy fordult elő már veletek, hogy egy idő után ugyanabba a hibába, ugyanabba a bűnbe beleestetek. Én velem már fordult elő ilyen. Egy emberi magatartást látva, hogy lehet így? És egy idő után ugyanaz, lehet, hogy nem ugyanazakkal a szavakkal, vagy nem ugyanolyan élethelyzet, az a ügyelvén arra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Amiben most azt hiszed, hogy te állsz, és olyan soha nem leszel ebben az életben, és olyat soha nem fogsz mondani, és olyat soha nem fogsz csinálni, és elítéled a másikat, hogy hogy tehet ilyet, ügyeljél arra, hogy meg ne kísértessél te magad is. És nézzük meg miért, mert mit mond Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének a 3. versében. Nagyon érdekesen fogalmaz Pál apostol, nagyon érdekesen és szemléletesen. Azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Mit mond? Milyen foglyokról beszél itt? A fizikai börtönben levőkről? Nem, a bűn foglyairól. Azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, a bűn foglyairól, akik vergődnek a bűneikben. De mit mond? Mint fogolytársak. Én is fogoly vagyok. Lehet, hogy más módon, más értelemben én is fogoly vagyok. És azt mondja, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Lehet, hogy az a másik mennyit kínlódik, gyötrődik az alap természetével. De ne felejtsd el, hogy te is testben vagy, a bűnrehajló emberi természetben, amely bármikor kész fellángolni, ha az Isten különleges segítségét és kegyelmét nem igényeljük. És tegyük föl ezek után azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért végzetes dolog az ítélkező lelkület, ha ebben maradunk? Miért gátolja meg a mi üdvösségünknek az elérését, az örök élet elérését? Miért határozza meg az örök sorsunkat, ha mi ebben az állapotban maradunk? Megint menjünk vissza az alapigéhez, Máté 7. Nézzük meg az első-második verset. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert utána mit mond? Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Mit mondtunk? Miért ítélkezünk? Mert nincs bennünk igazából szeretet, mert nincs bennünk igazából menteni való lelkület, sőt, hadd mondjam, nincs bennünk igazából megbocsátásra való teljes szívből való készség. És ha én nekem ilyen lelkületem van, és én benne maradok ebbe a lelkületbe, akkor az Isten nem tud rajtam könyörülni. És mit mond az ige? Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Én elvárom, hogy engem ne azonosítsanak a bűnömmel. Én elvárom, hogy az Isten valóban kegyelmezzen nekem, értse meg az én helyzetemet. És én nem akarom ezt a másiknak adni. Hadd mondjam, a legnagyobb igazságtalanság, hogy amit én magamnak kívánok és igénylek az Istentől, ugyanezt, vagy ennek a töredékét csak, mert ugye annyi szeretet soha nem is lehet bennünk szinte, mint Istenben, vagy Istenben, vagy Krisztusban volt, de ennek a töredékét pedig képtelen vagyok adni a másik embernek. Talán még a Róma 2-t is olvassuk el, a római levél második fejezetéből. Azt mondja, hogy a második fejezet első vers: annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te is, aki ítélsz. És én befejezésül két gondolatot szeretnék még megemlíteni, mert itt most a nyilvánvaló bűnökről volt szó, ugye? Az ítélkezés, ugye erről beszéltünk, ugye itt valóban szálkákról, bűnökről, az ezzel kapcsolatos véleményalkotásról, ugye erről beszéltünk. De hadd mondjam, hogy figyeljük meg, hogy az emberek és mi magunk is nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy ne csak ilyen dolgokban ítélkezzünk, vagy kritizáljunk más embereket. Most direkt olyan apró példát fogok mondani, hogy szinte nevetni fogtok rajta, de te a gyümölcshöz is kenyeret eszel? Na most értitek, hogy mondom. Szóval a hétköznapi dolgokban is, amit én nem így csinálok, a másik úgy csinálja. És milyen könnyen úgy szinte lejön, hogy tehát ami nem bűn effektíve, de miért? Mert magamat teszem mértéknek. Én ezt nem csak, akkor hogy? Szóval, és figyeljük meg, hogy hány ilyenből van konfliktus, nézetbeli különbözőségekből. Most nem akarok konkrét példákat mondani. Nézetbeli különbözőségek, amik nem üdvösség kérdése, én másképp fogom fel. Vagy akármiben egy gyermeknevelés kérdésben, vagy bármiben. Ha más a véleménye, már konkrétan az ember leírja a másikat, hogy na ő ilyen vagy olyan. Az Isten óv bennünket ettől a lelkülettől. A konkrét Bibliában névet nevezett bűnöktől, amitől látjuk, hogy a másik ember is a romlásába rohan, figyelmeztessük a másikat. De az élet egyéb dolgaiban megoszthatjuk a véleményünket a másik emberrel, de ne ítéljük el azért, mert másképp gondolkodik. Mert nem vagyunk egyformák a gondolatainkban és a véleményalkotásunkban. És befejezésül pedig, ugye ez volt az utolsó előtti gondolat, és az utolsó gondolat, amit szeretnék megemlíteni, hogy Jézus Krisztus vajon itt a földi életben kárhoztatott és ítélte embereket, elítélte embereket, illetve majd a végső ítéletben hogy fogja Jézus ezt tenni. Egy nagyon érdekes igét olvassunk el, János evangéliuma 12. fejezetének a 48. versét. János evangéliuma 12. fejezet, 48. vers. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszédek, amelyet szóltam, az kárhoztatja majd őt az utolsó napon. Mit mond? Talán a 47. verset is olvassuk el, 47-48, mert így talán még érthetőbb. Jézus mit mond? Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Milyen érdekes. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy nem én fogom, hanem az a beszéd, amit én mondtam, az fog majd tulajdonképpen ítéletet mondani felette, és az az ember önmagától el fogja ismerni, hogy ez igazságos, mert hallotta a beszédet, szembesült vele, de ő maga utasította vissza. Mert elé is oda volt tárva a jó választásának a lehetősége. És nagyon érdekes, nézzük meg itt a beszédről való, tehát az a beszéd, az kárhoztatja őt, azt mondja, és nézzünk meg egy másik igét, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, és itt egy másik fajta, hát hogy mondjam, kárhoztatásról van szó, de nézzük meg, hogy ez mit jelent itt. Azt mondja, hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta-e világot, és e hitből való igazságnak örökösévé lett. Nem érdekes ez az ige szakasz? Noé, az istenfélő, igaz, bűngyűlölő emberről azt olvassuk, hogy ő kárhoztatta-e világot. De mit mond? Mivel kárhoztatta ő a világot? Mivel? Mivel? Azzal, hogy építette a bárkát. Hogy képviselte az Istentől rábízott üzenetet. És az ő életével, szavaival, cselekedeteivel, bizonyságot téve az Isten beszédéről, ezzel kárhoztatta ilyen értelemben az Isten beszédét és intését elfogadni nem akaró emberek életét és cselekedeteit. Hadd mondjam, a mi életünk ilyen értelemben kell, hogy legyen a földi életben nem ítélkező, hanem a mi lelkületünk, a krisztusi lelkületünk, a szavaink, a cselekedeteink legyenek olyanok, hogy az önmagában egy példa legyen a másik ember számára, és kárhoztassa mit? A másiknak a rossz cselekedetét. A másiknak a rossz cselekedetét. Figyeljük meg, hogy nagyon sokszor, ha egy embert látunk helytelen dolgot cselekedni, ha ráolvassuk a fejére, hogy ez ezért nem jó, ezért nem jó, ezért nem jó, nagyon sokszor nem tudunk vele segíteni. De ha egy példát adunk, egy szeretetteljes példát mutatunk, akkor sokszor sokkal többre megyünk, mint a kárhoztatással, vagy a szemrehányással, vagy az ítélkezéssel. Tehát az Isten azt akarja, hogy a mi életünk legyen a bűnöknek a kárhoztatója, a tiszta, fedhetetlen életünk ebben az elvetemült világban, ahogy a Biblia mondja, hogy mint csillagok ragyogjatok közöttük, tehát az életünk legyen ilyen, de soha ne ítéljünk el embereket, hanem küzdjünk értük a végsőkig, le nem mondva az emberekről, mert nem tudhatjuk, hogy még az utolsó pillanatban is kinek az életében fog bekövetkezni egy döntő fordulat, egy döntő változás. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen irgalmas szemünk, irgalmas szívünk, és ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Talán még csak annyit hadd mondjak, és ezt sajnálom bizonyos értelemben, hogy az előadásból kimaradt, hogy a gerendát a saját szemünkből, a saját erőnkből soha nem tudjuk kivetni. Ha az isteni kegyelem nem munkálkodik a szívünktől, az emberi szív önmagában rideg, kemény és kegyetlen. Az emberi szív önmagában ilyen. De viszont az isteni segítséggel az ember teljes mértékig meg tud változni, és kikerül a gerenda a szemünkből, és mindenkinek szeretettel tudunk segíteni, hogy kivegye a szálkát, vagy segíteni kipiszkálni a szeméből a szálkát.